azzal érdemes kezdeni, hogy definiáljuk a politikai szereplőket. Tehát azt lehet mondani, hogy Romániában jelenleg politikai szereplőknek három nagy klasszere van. Tehát az egyik az az establishment pártok, ugye a szociáldemokraták, a liberálisok és az RMDS tartoznak ebbe a körbe. A másik klasszert azt úgy lehetne nevezni, hogy ők a progresszív neoliberálisok, tehát akik hát ilyen enyhén progresszív identitáspolitikai elemekkel operálnak, illetve nagyon erős piacfundamentalizmussal és egy ilyen európai irányt vizionálnak Románia számára, és a harmadik klaszter az pedig a szélső jobboldali erők, vagy a szuverenistáknak a klasztere, az pedig ezt a progresszív vonulatot kritizálja, főleg identitáspolitikai szempontból, és a román nacionalizmusra, illetve a különböző kisebbségekkel szembeni kirekesztésre építve gondolná újra a politikai közösséget. Azt is el lehet mondani, hogy mindez egy ilyen osztály alapú törésvonalba ágyazódik. Tehát azt lehet mondani, hogy ennek a progresszív neoliberális iránynak, amit ugye most Mikus Ordán jelenített meg, annak a fő támogatója, vagy a központi magja, professzionális nagyvárosi középosztály, és a másik irányvonalnak, tehát ennek a szélső jobboldali szuverenista irányvonalnak a támogatottsága az pedig a társadalmi perifériákról jön. Tehát ez földrajzi értelemben is jól látható, de osztály szempontból is jól meghatározható, hogy honnan jön ez a fajta támogatottság, tehát elsősorban az informális szektorban dolgozók irányából, másodszorban pedig a munkásosztály kétkezi munkásoknak az irányából. És hát azt lehet mondani, hogy azok az establishment pártok, akik végül is a kormányt most meg fogják alakítani, mert hogy a parlamentben továbbra is többségük van, ők két oldalról kaptak KO-t, tehát egyrészt a szélső jobb oldal részéről, ugye az első fordulóban 40%-ot ért el, a második fordulóban pedig alul maradt, de hát a 40%-os arány az egy hihetetlenül magas támogatottság, amit George Simion elért, és a másik oldalról pedig erről a progresszív neoliberális irányból, amit a városi középosztály támogat. Tehát azt lehet mondani, hogy hát ebben az értelemben lehet tényleg azt mondani, hogy ez ilyen két, hát nem rendszerellenes szerintem, hanem inkább politikai establishmenttel szemben álló irány. Olyan szempontból nem feltétlenül rendszerellenes, hogy valójában a gazdasági berendezkedést egyik irány sem kérdőjelezte meg. Tehát a Nikus Ordán által fémjelzett progresszív neoliberálisok még inkább egyfajta minimális államkoncepciót képviselnek, még inkább leépítenék a szociális juttatásokat az államháztartási hiánynak a koncentrálva, illetve ebből kiindulva, és hát ehhez képest Simion is a közszférának egy ilyen radikális, tehát a trumpi receptet idéző pusztításáról beszélt, tehát arról beszélt, hogy egy harmaddal csökkenteni a közalkalmazottaknak a számát, és a gazdaságpolitikai elképzelése is inkább abba az irányba mutatnak, hogyha egyáltalán világos gazdaságpolitikai elképzelései voltak, hogy a nemzetközi tőke mellett egyfajta ilyen honi vállalkozói réteget is megerősítene. Tehát, hogy ebből a szempontból a rendszer alatt a társadalmi gazdasági berendezkedést értjük, akkor szerintem egyik sem volt rendszer ellenes, vagy rendszerkritikus. Hogyha a politikai establishmentet tekintjük, akkor azzal szemben viszont valóban mind a két irány szemben áll.
Mit üzentek a választópolgárok? Nem kérnek egyszerűen a jelenlegi politikai elitből, vezetésből?
Hát a választópolgárok, igen, a jelenlegi politikai elitből nem kérnek, de a választópolgárok számára szerintem nem teljesen világosak ezek az alternatívák. Azok, akik mondjuk George Simionra szavaztak, legalábbis az én hipotézisem szerint, ezzel kapcsolatban majd lesz Románia reprezentatív felmérése is reményeink szerint a Nemzeti Kisebbségkutató Intézetnek, de az én hipotéziseim szerint elsősorban ilyen elosztási kérdések motiválták, tehát hogy nagyon nagy elosztási igazságtalanságok vannak a rendszerben, tehát ez alatt ugye azt értjük, hogy azok, akik az informális szektorban dolgoznak, azok gyakorlatilag kiesnek az államilag finanszírozott szolidaritási rendszerből, tehát ugye nincs univerzális egészségügyi biztosítás, például Romániában nagyon korlátozott az egészségügyhöz való hozzáférésük, A nem közszférában, nem privát szférában dolgozó munkásságnak pedig gyakorlatilag semmilyen lehetősége nincsen a kollektív érdekérvényesítésre, és így nagyon nagy mértékben kiszolgáltatott a munkavállalókkal szemben, és alapvetően az ezzel szembeni elégedetlenség volt az, ami én szerintem az AUR irányába sodorta őket olyan körülmények között, hogy ezeket a problémákat gyakorlatilag egyetlen politikai erő sem vállalja fel. Tehát aki felvállalta korábban, vagy volt legalább ezzel kapcsolatos retorikája, az a szociáldemokrata párt volt. De a szociáldemokrata párt az első körben így a programadás szintjén, második körben pedig szerintem jelenleg már ott van, hogy a szervezeti struktúrája tekintetében is szétesett. És hogyha a másik irányt nézzük, akkor pedig a professzionális középosztály, hát ő is elégedetlen a politikai establishmenttel, de ő inkább hát a jobb minőségű állami szolgáltatásokat, illetve a korrupciónak a kérdését nehezményezi. Tehát ez így két egymással párhuzamos irány, mind a kettő elsősorban a politikai establishment ellen irányul, de ennek az elsőnek, tehát ami végül is a szélsőjobb támogatottságában csapódott le, annak nincsen igazi képviselete továbbra sem.
Elnézve a választásokon a politikai térképet, azt láthattuk, hogy az eddigi erősen PSZD-s megyékben az AUR-nak a jelöltje jött ki győztesként, és 40%-ot szerzett az első fordulóban. Ez azt jelenti, hogyha most, vagy hogyha nem sikerül valahogy egyenesbe hozni a dolgokat a hagyományos pártoknak, akkor egy következő választáson már a szélsőjobboldalos pártok törhetnek előre?
Így van, tehát ez benne van, ez abszolút mértékben benne van a pakliban. Elsősorban, tehát egy ilyen osztályalapú törésvonal van jelenleg Romániában. Ennek vannak területi lecsapódásai is, tehát hogy falu-város, illetve a gazdaságilag prosperáló régiók, tehát az Európai Uniós pénzekből, illetve a gazdasági fejlődésből profitáló régiók állnak szemben ezekkel a gazdasági perifériákkal. És ezek a perifériák, illetve ezek az alávetett osztályok, tehát a munkásosztály, illetve az informális szférában dolgozók, azok korábban a PSZD-nek voltak a támogatói, és jelenleg nagyon-nagyon kétséges az, hogy a PSZD azt talpra tud állni ebben a dologban, és tud-e valami fajta baloldali alternatívát kínálni ezeknek az embereknek. Tehát, hogyha valamilyen radikális változás nem történik, hanem úgy mennek tovább a dolgok, ahogy eddig mentek, akkor a szélsőjobb, ami jelenleg az egyetlen olyan párt, ami valamit kínálni tud, még akkor is, hogyha az elosztási kérdéseken nem segít, de valamit kínálni tud, vagy úgy érzik ezek a rétegek, hogy valamit kínálni tud, vagy egy olyan alternatívát felmutatni, amiben ők is a politikai közösség részeseinek érezhetik magukat, tehát hogyha ez a tendencia nem változik, akkor nagy valószínűséggel ez fog stabilizálódni, hogy a első jobb oldalnak ezekben a rétegekben és ezeken a perifériális területeken lesz egy nagyon komoly bázisa, aminek hosszú távon akár strukturális többsége is lehet Romániában, akkor is, hogyha azért ez a választás is megmutatta azt, hogy ez a városi professzionális középosztály köré szerveződő politikai közösség elképzelésnek is nagyon nagy ereje van Romániában, tehát szemben mondjuk Magyarországgal, ahol a Fidesz 2010-es hatalomra kerülésekor nem volt gyakorlatilag semmifajta alternatívája annak, amit a Fidesz kínált. De hogy a kérdésére megint röviden válaszolva és visszatérve, igen, tehát hogy a jelenlegi rendek alapján az valószínűsíthető, hogy a PSZD-nek a helyét választói rétegek tekintetében jó eséllyel átveszi a szélsőjobb.
Ami ugye többséget jelent majd a parlamentben neki jó eséllyel, vagy...
Legalábbis relatív többséget jelenthet, igen. Tehát mondjuk ne szaladjunk annyira azért így előre, tehát az is kérdés, hogy a szélső jobb oldal mennyire tud építkezni. Ez a választói keresleti oldalról abszolút adott, tehát ez a logika következik. Az a kérdés, hogy a jelenlegi szélső jobb széna, amit ugye ne feledjük, hogy azért továbbra is tagolt, tehát nem csak az AUR van, hanem van még két párt rajtuk kívül, ezek közül a FOT már rögtön a második fordulót követően osztódásnak indult, tehát hogy még az is lehet még egy szenárió, az is lehet egy forgatókönyv, hogy kínálati oldalon nem tudják ezek a pártok felépíteni ezt a fajta szélső jobboldali frontot, de a választó igények szempontjából egy ilyen dolog minden adott szerintem.
Jelenleg a PSD-nek ugyebár egy ideiglenes elnöke van, Soring Grind Jánu közlekedésügyi miniszter, aki azt nyilatkozta nemrég, hogy a párt készen áll a kormányalakítási tárgyalásokra, viszont nem szeretne bűnbak lenni, mert ők nem vétettek hibákat, és felsorolt pár dolgot, hogy hány kilométernyi autópálya épült, stb. Stb. Ezzel a hozzáállással, hogy nem követtek el hibákat, helyesen kezelik-e a válságot tulajdonképpen?
Ez az ő szempontjukból szerintem nem lesz elegendő arra, hogy stabilizálják a választói bázisukat. Tehát, hogy ahhoz valami fajta politikai üzenetet kellene megfogalmazni, nem csak azt, hogy nem követtek el hibákat, tehát egy elég egyértelmű, hogy politikai szempontból taktikai hibákat is elkövettek, amellett, hogy jó ideje, tehát legalább 2019 óta gyakorlatilag kiürültek a programadás szintjén. Ez, hogy ne legyenek bűnvakok és folytatják gyakorlatilag a jobboldali neoliberális piacpárti erőkkel közösen a kormányzást, az egységkormányt, ez szerintem mindenképpen őket fogja leginkább erodálni, mivel hogy az USZRÉ-nek, illetve a liberális pártnak annak legalább ott van ez a professzionális középosztály, mint bázis, illetve ennek van azért egy kisugárzása is más választói rétegek irányába, tehát az ő helyzetük a sokkal könnyebben stabilizálható ebben a helyzetben. De ezzel az egységkormánnyal és azzal, hogy nincs programatikus megújulás, azzal a szociáldemokrata párt fog szerintem az establishment pártok közül a leginkább erodálódni.
Úgy tűnik, hogy azért sem alakulhat meg még a kormány, mert hogy nincs, aki megalakítsa. Ugyebár még zajlanak ezek a párton belüli tárgyalások, még nem letisztázott, hogy ki fogja vezetni a nagyobb román pártokat. Csak az RMDS-nek van stabil alapja, legalábbis nem bomlott meg a vezetése a mostani eredmények jeleként. Vajon csak azért szavazhattak mindannyian abba az irányba, több mint 90%-ba a magyarok, amerre az RMDS mutatta, mert hallgatnak rá az eddigi szavazók, vagy itt más dolgok is közrejátszottak, mint például a félelemből történő szavazás.
Az állításának az első felével teljes mértékben egyet tudok érteni. Tehát azt lehet mondani, hogy itt a szervezeti háttér tekintetében, vagy akár a politikai program tekintetében is így hierarchiába lehet állítani a különböző romániai politikai szereplőket. Tehát, hogy ahogy érintettük, itt a legnagyobb probléma az a szociáldemokratákkal van. Ugye az USZRÉ sincsen különösebben jó bőrben. Az USZRÉ-nél ráadásul az is van, hogy nem annyira acélos a helyi beágyazottság. Tehát azért önkormányzatokat a nagyvárosokon kívül, néhány nagyvároson kívül nem igazán birtokolnak. És a következő az a Penelé, tehát ahol a legnagyobb esély van a szervezeti újraépülésre, mert megvannak a helyi bázisaik, illetve hát ott van Lille Bolozsán, aki egy olyan politikus, tehát az egyetlen olyan establishment politikus, aki talán nem erodálódott, mert hát nyilván, hogy az elosztási igazságtalanságok problémájára ő se fog megoldást találni, mert kimondottan ennek a neoliberális megszorításokra épülő irányvonalnak a híve ő is. Ezek közül a pártok közül, a három közül a Penelé van a legjobb állapotban, és valóban az RMDS-nél jobb állapotban van, tehát mind szervezeti irányítási struktúráját tekintve, illetve mind azt tekintve, hogy ugyan nincsen különösebb víziója a társadalmi igazságosságról, vagy arról, hogy Románia milyen irányba kellene fejlődjön, de az etnikai érdekképviselet, az etnikai politizálás az mégiscsak ad számukra egyfajta ilyen programatikus koherenciát is. Tehát, hogy azért, mert hogy ez egy etnikai párt, illetve a magyarok azok egy ilyen etnikai tömbként szavaznak, ezért az RMDS szenvedte el a legkisebb vereséget ezen a választáson, de azt azért ne feledjük el, hogy abszolút a választási kampányban egy téves politikai helyzetértékelésre alapoztak, tehát abból indultak ki, hogy Crin Antonescu az a jelölt, aki megállíthatja George Simion, tehát ez nem bizonyult igaznak. Crin Antonescunak a támogatottsága az arra se volt elég, hogy a második fordulóba bejusson. Azért volt, mert hogy sem választói csoportok, de gyakorlatilag még a koalíciós partnerek sem álltak mögötte. Így a koalíciós partnerekhez viszonyítva az első fordulóban az RMDS relatíve jó eredményt ért el. Az urnák elé járuló magyarok azok rászavaztak Crin Antonescura, viszont egyértelmű volt, hogy a Székelyföldön és a magyar lakta településeken a részvétel mélyen az országos átlag alatt maradt, És ez megváltozott gyakorlatilag a második fordulóra. A magyarok azok valamivel az országos arány fölött teljesítettek, amellett, hogy legalább 90%-ba Mikusor Dánt támogatták. Ebben nyilván volt annak is szerepe, hogy az RMDSZ az nem úgy állt ehhez a kérdéshez, mint a PSD, és mozgósított, de itt gyakorlatilag azért az emberek, a magyar közösség tagjai, azok magukat is mozgósították, mivel hogy számukra a román nacionalizmusra épülő autoritár fasizmus az egy egzisztenciális veszélyérzetet váltott ki. Nem lehet azt mondani, hogy ez egyértelműen az RMDSZ sikere. Miközben igen, tehát az RMDSZ azért megőrizte az irányítási struktúráját, és az RMDSZ nélkül sem lehetett volna meg ez a mozgósítás. De azért az első forduló az RMDSZ számára is egy egyértelmű bukás.
Zárásként pedig ugye arról is szó volt, hogyha a PSD nem képes egy meghatározó baloldali narratívát, alternatívát nyújtani az eddigi bázisának, akkor az bizony jó eséllyel a szélsőjobbhoz fog átigazolni. Na de mi a helyzet a kisebb baloldali pártokkal? Ugye itt van a SZENSZ, ami nemrég az Európa parlamenti választások és a parlamenti választásoknál is feltűnt, ott volt a listákon. Lát-e az ilyenekbe akkora potenciált, hogy esetleg megszívják magukat, úgy mond ebből az esetleges PSD-s rossz helyzetkezelésből?
Hát az a helyzet, hogy a PSD szerintem alkalmatlan arra, hogy ezt a feladatot ellássa, így ennek az új baloldali szcénának kell valahogy felnőni a helyzethez. Tehát, hogyha itt a SZENSZ-re gondolunk, akkor a 3,5%, amit elértek a legutóbbi parlamenti választáson, az nem semmi. Tehát ez lehet valami fajta kiindulópont. Lehet ebből építkezni. Ami picit problematikus a SZENSZ szempontjából, illetve ez igaz, tehát itt nem csak a SZENSZ van, hanem így vannak az akadémiai baloldalnak, vagy új baloldalnak is vannak különböző, még inkább a SZENSZ-hez képest is fragmentált szerveződései. Mind a két társaságra, tehát az akadémiai baloldalra is, és a SZENSZ-re is igaz az, hogy egy nagy dilemma áll előttük, tehát hogy hogyan lehet növekedni, tehát mert ugye az egyik út az az, hogy a progresszív és a városi középosztályok megérintő identitáspolitikai dolgokra próbálnak meg felépíteni valamit, tehát ez ugye a környezetvédelem lenne, a meleg jogok lennének, a női jogok lennének, mondjuk a nők elleni erőszaknak a kérdése, a kisebbségek elleni, tehát nem feltétlenül a magyar kisebbség, de a kisebbségek elleni diszkriminációnak a kérdése, és ezek baloldali szempontból ezek nagyon fontos dolgok, és ezek a társadalmi igazságtalanságnak és az egyenlőtlenségeknek nagyon fontos dimenzió. De amennyiben csak ezekre koncentrálunk, akkor abban az esetben nem lehet majd a fasiszta előretörésnek valami ellenpontot felépíteni, ugyanis ahhoz az kell, hogy nagyon konzisztens formában megjeleníteni az elosztási igazságtalanságoknak a kérdését, és leginkább le kell jutni azokhoz a rétegekhez, ahol korábban a PSD volt, és ahol most jelenleg csak a szélső jobb oldal van. Tehát ez egy óriási és nehéz feladat, és nagyon nehéz lesz, akár a SZENSZ-nek, akár az akadémiai baloldalnak, akár ennek a két irányzatnak az összefogásával ezt a dolgot megteremteni, ezt a dolgot meglépni, de mivel a PSD az nagy valószínűséggel erodálódni fog, és teljesen programatikus szinten ki van ürülve, nem nagyon van más, aki ezt a dolgot jelenleg megléphetné, és enélkül pedig nem lehet stabilizálni a demokráciát, vagy a demokratikus működési módot a liberális demokratikus intézményrendszer Romániában, és folyamatosan ott lesz fölöttünk, ott fog lebegni a fasiszta áttörésnek a veszélye.